Bálint Orsolya vagyok, Gödöllőn élek, zenetanár vagyok, és a Pécseli Idősek Otthonában dolgozom. 5 gyermekem van, 4 már felnőtt, 1-et még nevelek. A gyermekkorom az nagyon szépen telt, annak ellenére, hogy a szüleim 1 éves voltam, amikor sajnos elváltak. Utána édesanyám egyedül nevelt engem, de hitben nőhettem fel, ő tanított az első imádságokra, illetve a háttércsalád, a nagy család, az nagyon sokat jelentett az életemben. Nagymamámék háza Zalaegerszegen, ahol az unokatestvérekkel sokszor együtt voltunk, és együtt játszottunk, együtt mentünk a szentmisékre nagymamáékkal. Olyan emlékeim bukkannak föl ebből a korból, hogy úgy sötétedik, szép alkonyat van, későn gyújtanak csak villanyt, mert hát nyilván spórolnak, és én egyedül a zongora alatt egy kis kuckót építek, ahol a babáimmal foglalatoskodom, és úgy csendben rendezgetem a babákat, és a háttérben, a félhomályban pedig a nagymamám és a nővére mondják a rózsafüzért. Akkor nagyon pici lehettem, tehát nem tudtam igazából, hogy mit mondanak. Nagymama persze később megtanította, ő tanította meg nekem ezt az imádságot, de ez a kezdeti benyomás, hogy valami nagyon békés, nagyon a helyén van, hogy nagyon nagy biztonság, ez fontos emlék a kora gyermekkoromból. Budapesten éltünk, már kis kamasz voltam, olyan 11-12 éves, amikor egy osztálytársnőm elhívott egy kis bibliakörbe. Az ő lakásukon tartották ezt a bibliakört, akkor még ugye nem nagyon voltak ilyen bibliakörök, mert hát ez 1979-80-ban lehetett, amikor még ugye azért ezeket ellenőrizték, és tulajdonképpen nem szabadott ilyesmit tartani. De az ő közösségükből egy fiatal családanya vállalkozott erre, kiskamasz gyerekeket maga köré gyűjtött, és hetente találkoztunk így lakáson, mindig játszottunk is, illetve kaptunk feladatlapokat, ahol ilyen bibliai témájú dolgokról lehetett tanulni, kitölteni játékos formában. Nagyon-nagyon szerettem ezeket az alkalmakat. Ott imádkoztunk, szentírással is foglalkoztunk, nyilván a korunknak megfelelően. Ez is meghatározó volt. Mindig hálás leszek, hogy ebben részem lehetett. Aztán később ez a csoport komolyabb formációban ment tovább, akkor már más vezetőnk lett, és új tagokkal bővültünk, és ami ebből kinőtte magát, ahova gimnazista koromtól kezdve, 15-16 éves koromtól tartoztam, ez a mai napig működik, tehát ez egy 40 éves, elmondhatjuk, hogy több mint 40 éves csoport. Mi most már nem vagyunk benne, mert ki is költöztünk, ugye Budapestről, már Gödöllőn élünk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ez valóban egy nagyon bibliai alapokon álló és a hitet tovább adó csoport volt. Ez is meghatározó volt számomra. Aztán 19 éves voltam, amikor kijutottam a római tezéi találkozóra. Ez 1989-ben volt, a rendszerváltás évében. Akkor szerveztek először ilyen buszt erre a római találkozóra. Ez óriási élmény volt. Ott valamit úgy megsejtettem a szív imádságából, szóval azok az ismétlődő csöndes énekek, Rozsé testvérnek a hangja, hangszíne, hogy az olyan mélyről fakadt, amit ő mondott. Annyira szív embere beszélt ott, imádkozott ott velünk, úgyhogy onnantól kezdve valami nagyon nagy vágyakozást töltött be, amit úgy tudnék legjobban megfogalmazni, hogy Uram, taníts engem imádkozni, de hogy ne csak rólad tanuljak most már a Bibliáról vagy Szentírásról, hanem tényleg veled lehessek kapcsolatban. Hogy mutasd meg magadat nekem. Így telt a nyaram Zalaegerszegen, a családi házban, az idős nagymamámmal, nővérével, és ezen a nyáron már szerveztek tezébe buszjáratot, tehát be lehetett fizetni, és akkor én följutottam erre, bejutottam, úgyhogy a legelső busszal, amit tezébe indítottak Magyarországról, én már ott voltam, és ez hihetetlen nagy élmény volt, ez a tezéi hét, tulajdonképpen egy hetet tudtam ott lenni. Utána ősszel pedig becsöppentem egy ifjúsági hittancsoportba. Futó Karcsi bácsi a Tömő utcában volt akkor plébános, és hát sok fiatal, meg hát mindenki járt hozzá, fiatalok, idősek, mély szegénységben élők, de egyetemi professzorok is, tehát egy hihetetlen ember volt ő. Mondhatni, hogy ez egy ilyen igazi lelki-szellemi műhely volt. A hit fényében akkor úgy mindenről beszélgettünk, szóval ami minket érintett fiatalokat, azt ott megvitattuk, megforgattuk, és hát mindent valahogy Isten jelenlétében. Ezen kívül pedig 2 hetente mehettünk hozzá ilyen személyes lelki beszélgetésekre. Ez óriási lehetőség és öröm volt nekünk, hogy bármi történt, öröm, bánat, nehézségek, vagy valami elbizonytalanodás, akkor mindig tudtam azt, hogy Karcsi bácsi mellettem áll, neki elmondhatom, ő imádkozik értem, hordoz engem. Azt hiszem egyébként, hogy ezek nagyon fontos tapasztalatok Isten hűségéről, meg szeretetéről, hogy ezek az emberi támaszok bizonyos életkorban különösen kellenek. Nyilván egész életünk során szükség van rájuk, csak valahogy később már talán más formában. A felnőttség a hitben számomra azt jelenti, hogy egyre inkább átkapaszkodom Jézushoz. Hogy így szép lassan, észrevétlenül, egészen természetes módon én is támasszá tudok válni. De ehhez az kell, hogy hiteles támaszai legyenek az embernek ifjúságában. 22 éves voltam, amikor férjhez mentem, Karcsi bácsi adott össze minket, a gyermekeinket is ő keresztelte. Férjemmel mindketten zenészek vagyunk, férjem hegedűművész, én csellista vagyok. 6 év alatt 4 gyermekünk született, és itt is egy fontos állomás van az életemben, ami a hitemet érinti. A legkisebb lányunk születése az nem volt egyszerű, mert már a terhesség elején olyan erős vérzések léptek fel, hogy az orvos azt ajánlott, hogy vetessük el ezt a gyermeket, mert ez a terhesség, ez veszélyes lesz rám nézve. De hát ugye mi úgy voltunk vele, hogy soha nem tudnánk ilyet tenni, hát hogy néznék a másik 3 gyermekemre, mindig ő jutna eszembe, aki nem kapott esélyt. És hát úgy éreztem, hogy Isten akarta, hogy ő legyen. A diagnózis az elölfekvő mélepény volt. A szigorú fekvés ellenére a 24. héten olyan erős vérzés lépett fel, hogy rohammentővel és infúzióval a karomba vittek kórházba. És ez egy nagyon fontos élmény volt, ima élmény számomra, mert ahogy a szirénázó mentőautó száguldott velem, valahogy úgy önkéntelenül elindult bennem a rózsafüzér imádság. Évekig, gyermekkorom óta nem imádkoztam, legalább 10-15 évig nem imádkoztam a rózsafüzért, valahogy úgy kimaradt, már volt helyette más, ez úgy kimaradt, és ez a rózsafűzér ott bekapcsolódott, ezt úgy mondanám, és tulajdonképpen úgy velem maradt onnantól kezdve. És amikor beírt a mentő a kórházba, az orvosok rögtön körbeálltak, nagy izgalom volt, a hasamhoz tették legelőször is ezt a magzati szívhang vizsgáló készüléket, hogy ugye hallják, hogy él egyáltalán a baba, és azt nagyon visszatudom idézni, az a hihetetlen eufórikus érzés volt, hogy amikor ebben a feszült csendben egyszer csak így erőteljesen felzengtek ezek a magzati szívdobbanások. Hogy az élet maga tapintani lehetett az életet ott abban a kórházi teremben. Hát persze a hátralevő hónapok nehezek voltak, nagyon sokat kellett izgulni, küzdeni, hogy ez a kisgyermek életben maradjon, de mindig erre a csodálatos hangra gondoltam, ami magát az életet jelentette. Ezután 3 olyan kórházi hónap következett, aminek egyáltalán nem lehetett tudni a végkimenetelét. Annyit tudtunk csak, hogy nagyon komplikált és nagyon súlyos műtét vár rám. Teljes ágyhoz kötöttség volt, kezdetben még felülni se volt szabad. Rengeteget olvastam, persze zenét hallgattam, meg fogadtam a sok-sok kedves látogatót, barátok, rokonok. És a rózsafűzér imádság nem hagyott el. Így visszagondolva úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem én mondtam. Olyan volt, mint a bennem imádkoztak volna. Mint egy ilyen különös, megnyugtató rádióadó, ami hol fölerősödött, ilyenkor észleltem, bekapcsolódtam én is, hol pedig elhalkult bennem. Nyilván, amikor olvastam, vagy látogatók jöttek, akkor ez úgy szépen visszavonult, de a háttérben, mint egy ilyen különös, lehalkított rádióadó mindig velem maradt. Ebben az időszakban rengetegen és nagyon intenzíven imádkoztak értem. A legnagyobb megpróbáltatás az volt, ugye, hogy távol kellett lennem a családomtól, és hát a férjemnek, édesanyámnak az akkori otthoni helytállásért nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Végül egy csaknem 8 órás és bonyolult műtéttel megszületett Noémi. Az operáló orvos azt mondta, hogy erre nincs magyarázat, egyszerűen csoda, hogy a baba is, én is egészségesen átvészeltük mindezt. Úgy is hívták egyébként a klinikán, hogy a csoda baba. Születése után még 3-4 hetet benn kellett maradnunk, amíg én is talpra állok. Aztán nem sokkal később kiköltöztünk Gödöllőre. Már a budai lakásunkat ugye 4 gyerekkel kinőttük, így hát kertes házba mentünk. A ház felújításhoz elég zaklatott volt, de utána viszonylag nyugalmas évek következtek. Mivel mindkettőnket a férjemmel erősen foglalkoztatott a mély szegénységben élők, a hajléktalanok kilátástalan élete, 2008-ban nevelők szülők lettünk, és egy 1,5 éves kisfiú került hozzánk, rengeteg megoldásra váró egészségügyi problémával és egy elég nehéz háttérrel. Én, mint énektanár a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba kezdtem dolgozni, a férjem koncertmesterként dolgozott, zenekart vezetett Gödöllőn, Budapesten is, emellett tanított a Gödöllői Zeneiskolában. Sok dolgunk volt, de rengeteg örömünk is, a gyerekek pedig szépen cseperedtek. Míg nem, 2011-ben a férjemnél rosszindulatú daganatot, nyirokrákot diagnosztizáltak, és akkor 2,5 év nagyon nehéz időszak következett, az életkilátások nem voltak biztatók. Ebben a 2 évben többet volt kórházban, mint otthon. Erősen bíztunk nagyon az imádság erejében, a családi összetartásban, szeretetben, és hát megint rengetegen imádkoztak értünk. Miután a kezelések befejeződtek, és hát ő ugye végre hazakerült egy ilyen sikeres őssejtbeültetés után, továbbra is nagyon-nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy valami fertőzést kapjon. Ez egy nehéz időszak volt, de a Jóisten segítségével valahogy mindenen átevickéltünk, és a hálaadó koncert, amit a Gödöllői Szentháromság templomban adott, mint hegedűművész, az teljesen tömve volt akkor a templom. Csodálatos érzés volt, mert valahogy ezt a közösségnek a mögöttünk álló erejét, meg a szeretetnek a kézzel fogható erejét, azt ott úgy meg lehetett tapasztalni, vagy tapintani lehetett. Aztán sok minden történt persze még, de most talán arról beszélnék még, hogy a gyerekek, ahogy fölnőttek, hivatást, társat választottak, az ő kiröpülésükkel, és hát nyilván a változókorral jött egy olyan érzés bennem, hogy jó ez az énektanárság, meg szeretem csinálni, de úgy gondolom, hogy vár rám még valami az életben, hogy valami még van a tarsolyomban talán, és kíváncsian vártam, hogy nyílik-e vajon még valami új fejezet. Már 22 éve tanítottam a gimnáziumban, és akkor jött a COVID, ami nagyon sok mindent megváltoztatott, ezzel egy időben édesanyám daganatos beteg lett, én ápoltam őt, pont a COVID időszakra esett ez, gyakorlatilag egy 1,5 évig volt fekvőbeteg nálunk. Ez is egy elég emberpróbáló időszak volt, de nagyon hálás vagyok, hogy otthon maradhattam vele, ugye hát úgymond idézőjelben a COVID-nak köszönhetően kényszer otthonmaradás volt, online tanítás, online világ, így viszont teljes mértékben mellette tudtam állni. És ebben az időszakban rájöttem, hogy ez az ápolás, gondozás, ez abszolút nem áll messze tőlem. Én ezt tudnám csinálni. És mivel ott voltam, egy olyan kérdőjelként volt bennem, hogy mit is csinálhatnék egy picit valami mást, mint amit eddig, az interneten jött szembe velem egy lehetőség, egy ilyen OK-s ápolónői tanfolyam, amit nagyon gyorsan el lehetett végezni. Édesanyám meghalt aztán, és valahogy mindig úgy gondolok rá, hogy annyit segített engem az életben, annyi jót kaptam tőle, és hogy mintha még a halálával is egy új fejezetet, egy új lendületet adott volna nekem, egy új fejezetet nyitott volna, mintha azzal is azt üzente volna, hogy menjek bátran, hogy a Jóisten akaratát találjam meg, hogy mi a hivatásom. Ez nagyon sok erőt meg lendületet adott, elvégeztem a tanfolyamot, és egy kedves pap barátunk tanácsára találtam meg a Péceli Jézus Szíve Társasága idősek otthonát, kipróbáljam magam az új szakmában, és egy pár hónapot dolgoztam ápolónőként, amikor az igazgatónő behívott, és azt kérdezte tőlem, hogy látja, hogy pedagógus diplomám van, nincs-e kedvem esetleg foglalkoztatóként, mentálhigiénés szakemberként működni az otthonban. Nem is nagyon tudtam, hogy van erre lehetőség. Egy képzést elkezdtem, egy ilyen gyors egyéves képzés volt tulajdonképpen, és onnantól kezdve aranyéletem van. Most érzem magam teljes mértékben a helyemen, mert félállásban tanítom a gyerekeket, és a másik félállásban pedig, mint foglalkoztató működök, az otthonban dolgozom. És most a helyemen vagyok, mert ráadásul az énektanítást szerettem, de azért nem az volt az eredeti szakterületem, mert az eredeti szakterületem, hogy én hangszeres oktató vagyok, csellótanár. Csak erről Gödöllőn le kellett tennem, amikor kicsik voltak a gyerekek, mert hiszen a gyerekek is délelőtt elfoglaltak. Most az, hogyha én, mint zenetanár délután elmegyek a zeneiskolába, és este 8-ra érek haza, az nyilván kicsi gyerekek mellett kivitelezhetetlen, hogy ne legyen otthon velük senki, mert a férjem is tanított, meg zenekarozott. És hát ezért is vállaltam az énektanítást, amikor az úgy szembe jött velem, hogy én is abban a munkai rendben dolgozzak, ahogy a családom, gyermekeim. Ez jó is volt sokáig, de nagyon vágytam vissza hangszerem mellé, hangszeres oktatásba. És hát ez is egy ilyen isteni vezetés, vagy isteni ajándék volt, hogy egy 4 évvel ezelőtt a Premontrei Gimnázium alapfokú művészeti iskolává avanzsálódott, és az igazgatónőnk megkeresett engem, hogy látja, hogy csellótanári diplomám van, nem tanítanék-e csellót. Hát nagyon örültem neki lehetőségnek. Először 1 növendékkel indultam, következő évben lett 4, és most már 9 növendékem van, és hát nagyon-nagyon jó kis csapat. Nagyon szép látni ezt az élet elejét és az élet végét, valahogy ezt az ívet. Tehát olyan jól kiegészíti egymást a két foglalkozás, hogy hétfőkedden tanítok az iskolában, gyerekekkel vagyok kapcsolatban, az ő világukban mozgok, művészettel foglalkozhatunk. és akkor szerdán jövök az otthonba, ahol pedig mindezt tudom kamatoztatni, a lendületet is, amit a gyerekekből nyerek, illetve látom az élet végét, és olyan természetesnek tűnik az emberi élet kezdete, közepe, vége. Az is, hogy befejezzük, az elmúlással is barátkozom, nyilván az életkoromból is fakad, hogy egy kicsit már erre is kell gondolni, de valahogy ez nagyon nagy segítség nekem a hitemben is, tulajdonképpen formál engem ez a két munka így együtt. Még két érdekes dolog jött az otthonban, tehát ugye egyik dologból csöppentem a másikba, úgy éreztem, hogy mintha ráállnék egy ilyen pályára, és mindig új és új táblatok nyílnak. Soha nem gondoltam, hogy például én kántorizálni fogok. Az volt az első dolog, hogy bemutatták nekem a kápolnát, és kiderült, hogy én zenetanár voltam, vagy énektanár voltam, akkor mondták, hogy jaj, de jó, hát itt egy zenész, akkor te fogsz az ige liturgiákon orgonálni. Hát én halálra rémültem, mert ugye nekem nem az orgona hangszerem, nem billentyűs hangszer, hanem a cselló vonós hangszer, hát az egészen más. De hát nem álltam neki magyarázni, hanem gyorsan kikölcsönöztem egy népének tár, orgona kíséretes könyvet, és nekiálltam vadul gyakorolni. Úgyhogy ez nagy kihívás volt, de meg tudtam ugrani ezt, és hát a kedves kollégák, meg a lakók is nagyon támogattak ebben, tehát enélkül sosem ment volna. Nyilván eleinte mindig mellé ütöttem, meg nem sikerült, meg lassú tempót vettem, meg csak nagyon nehezen, meg izgultam, de végigmentem az egész zenetanulásnak a folyamatán újra, így zenetanárként, egy új hangszeren, és mindig bátorítást kaptam, mindig jó lesz, Orsika, nem baj, Orsika, mellít, nem baj, ma egyre jobb, és mindig, nem, sosem mulasztották el, hogy ne fejezzék ki, hogy örülnek neki, hogy szól az orgona a kápolnában. Úgyhogy mostanra már egész jó kántorrá nőttem ki magam. És még egy új feladat következett, mert egyszer csak ugye kiderült, hogy kicsit kevesen vannak, akik ezt az ige liturgiát tudják vezetni, vagy vállalni ennek a mindennapos szolgálatát, és hogy szükség lenne áldoztatóra is. És akkor püspöki engedéllyel kaptunk hárman áldoztatási engedélyt az otthonból, hát én voltam az egyik, ezen is kicsit először meg voltam döbbenve, hát életemben nem gondoltam, hogy én valaha ilyen feladatkörbe csöppenek, de hát annyi minden újdonságba csöppentem az elmúlt 3 évben, az ápolónőségtől foglalkoztatón keresztül a kántori munkán, és hogy mondtam, hogy akkor jó Isten ezt szeretné, hát akkor persze, hogy vállalom. És ezt is nagyon szeretem, valahogy nagyon megérint, nagyon mélyen érint mindig, amikor ott állok az oltár mögött, és szembe vannak ezek az elesett emberek, akiknek valóban úgy érzem, hogy fokozottan szükségük van valahogy Krisztus testére, Krisztus jelenlétére, akiknek sokszor tényleg nem marad már más az életben, mint a hit, a vallás. Nagyon szép látni, hogy sokan bekerülnek az otthonba, évek óta esetleg nem gyakorolják a vallásukat, mondjuk gyerekkori emlékük van róla. És itt, mivel ugye hát unatkoznak is, csak ülnek az ágy szélén egész nap, hát elhívjuk őket. Jó, ez is egy program, ott is tudnak bóbiskolni. Jöjjenek nyugodtan, és nagyon-nagyon szép látni, ahogy belesimulnak, hogy tulajdonképpen elkezdik az énekeket mondani, belekapcsolódnak az imádságokba. István atya jön hozzánk vasárnaponként, akkor lehetőség nyílik ugye Szent Jónás végzésére. István atya nagyon jól ért az idősek nyelvén, ő maga is idős, nagyon jól megtalálja velük a hangot, nagyon kedves velük, és az időseknek erre van szükségük, gyöngétségre, kedvességre és odafigyelésre. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy nem sok, akinek van ebből a tarsolyában, akkor az érdemes, hogy adjon a körülötte élő időseknek ebből minél többet. Van egy kis beszélgető körünk, valahogy olyan spontán szerveződött, igazából lakók kérésére indult el, és ott eleinte inkább világi témákról, életeseményekről, emlékekről, családról beszélgettünk, ilyen játékos fejtörőket játszunk, memória gyakorlatokat énekelgetünk, történeteket megbeszélünk, megosztunk. Nagyon élénk ez a kör, és egyre többször érintünk mélyebb hitbeli kérdéseket is. Nyilván ez foglalkoztatja az időseket így az életük utolsó szakaszában. Sok támogatást kaptam a hitemben. Először is a Szent Háromság templomban működik egy Szent Ignáci imacsoport, ahol szemlélődő imádságot is gyakoroljuk, illetve az Ignáci megosztást, tehát a Bibliával való szemlélődést. Ez nagyon sokat jelent nekünk, férjemmel együtt tagjai vagyunk ennek a csoportnak, ezt talán 5 évvel ezelőtt hozta létre a Kovács Lajos atya, aki nálunk volt 3 évig Gödöllőn, káplán. Az ő áldásos tevékenységének is köszönhető, és ez az imacsoport, ez azóta is működik, él tovább. Minden szombaton találkozunk, és nagyon megerősítő, támogató ez a csoport. Talán ennek is köszönhető, hogy kerestem lelki gyakorlatot dobogókön, tehát elkezdett érdekelni ez a Szent Ignácy ima mód. Kicsit komolyabban is utána néztem, és a tavalyi évben Mári lányommal eljutottunk dobogókőre egy háromnapos lelki gyakorlatra, ilyen egyénileg vezetett lelki gyakorlatra, ami nagy hatást tett rám. Most augusztusban pedig egy 8 napos lelki gyakorlaton vehettem részt Püspök Szent Lászlón. Az is nagyon meghatározó volt, olyannyira, hogy utána elkezdtem nyomozni, hogy milyen formában lehetne ezt még gyakorolni, és megtaláltam a mindennapok lelki gyakorlatát, amit most elkezdtem szeptemberben. Úgyhogy minden nap, hát szigorú ideje van az imádságnak, úgyhogy meg van szabva napi 1 óra imádság, este a visszatekintés, az egzámen, és ez eleinte nehezen ment, hogy megtaláljam a helyét, és hát nem mindig könnyű, meg kell küzdeni az imaidőkért magukért is, ki kell szorítani, akármilyen sok dolgom van, de még soha nem bántam meg, hogy odaültem imádkozni. Akár érzem, akár nem, jó Istennek a kegyelmeit, de mindig gyümölcsöző számomra. Konkrét gyümölcse talán az lehet, hogy megtanulok visszavonulni, hogy szépen csöndben szemlélődni, hogy látom, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor én nem vagyok alkalmas a munkálkodásra, akkor is munkálkodik, amikor nekem nem annyira megy, és tudom jobban rábízni, hogy ő dolgozzon, ne én fontoskodjak. Tanulom a meghallgatást, tanulom a türelmet, tanulom a csöndet, úgyhogy ezek jó gyümölcsök lehetnek később is. Nagyon hálás vagyok, hogy a hittel már kora gyerekkoromban találkozhattam, hogy hitben élhettem tényleg az életemet, és nekem nagyon nagy támaszt ad a gondviselés, bevetett hit, nagyon nagy lendületet ad az Isten szeretetébe vetett hit, és megtapasztalni azt, hogy soha nem hagy el, hogy mindig számíthatok rá, hogy új és új fejezeteket nyit, hogy felfrissít, megújít, megfiatalít. Nagyon sokat megismerhettem Jézus szeretetéből, az életem eseményein, fontos kapcsolatain, számomra meghatározó személyein keresztül, és az imádságon keresztül is nap mint nap ezzel a szeretettel léphetek kapcsolatba. Mindenképp válaszolni szeretnék erre a szeretetre. Mert tulajdonképpen az életem értelme az, hogy egyfajta válasz lehessek, hogy a felém nyújtott kezet megfoghassam, és így Istennel együtt mehessek át az életen. Nem akarok elválni tőle, nem akarok más úton járni, hiszen ő tudja a küldetést, ő adja a feladatot. Nem látok előre. Nem tudhatom, hogy minek milyen kifutása lesz, milyen megpróbáltatások érnek még. Az elmúlt 4 évemet sem terveztem, mégis minden sokkal, de sokkal jobban alakult, mintha előre kitaláltam volna, mert olyan lehetőségek jöttek, amiket nem tudtam volna megálmodni sem, és amikben folyamatosan bontakozhatok továbbra is. Ebben a vezetésben bízom, ha a jövőmet, a küldetésemet nézem. Igazából az egyetlen vágyam, hogy oda mehessek, ahol ő van, hogy azon dolgozhassak, amin ő dolgozik, embereken, helyzeteken, mikor mi adódik, hogy ott tudjak lenni, ahol ő, ott tudjak megállni, ahol ő megáll, ott tudjak megpihenni, ahol ő megpihen, ott tudjak virrasztani, ahol ő virraszt, ott tudjak figyelni, ahol ő figyel, és ott tudjak szeretni, ahol ő szeret.
Kedves hallgatók, Bálint Orsolya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Mária Rádió.